csatlakozzunk a Bibliánkban az első Tesszalonika levélhez és az 5. fejezethez. És nézzük meg, hogy Isten milyen útmutatásokkal lát el minket itt az első levélnek a végén. Rövid tőmondatok, és mennyire fontos, amit itt Isten közöl velünk. 1 Tesszalonika 5. fejezetnek a 16-os versétől, 15-ös versétől olvassuk az igét. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok. Mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok. Mert ez Isten akarata ti hozzátok. Isten akaratát közé velünk itt, és tudomásul kell vennünk a hálaadásokról, hogy mindenekben hálákat adjatok, azt írja az ige. Az élet átvisz minket néha olyan részeken is, ahol nem éreznénk talán, hogy ez a hálaadás annyira fontos lenne, egyáltalán meg se fordul a fejünkben, olyan helyzeteken is át kell mennünk az életünk során, amikor eszünkbe nem jutna hálát adni azért, amiben éppen vagyunk. És a Biblia közli velünk, hogy mindenben, vagyis azokban a helyzetekben is, mindenben hálákat adjatok. Nem azt írja, hogy mindenekért hálákat adjatok. Nyilvánvalóan valaki egy betegségen kell, hogy keresztül jusson, és azt le kell, hogy küzdje. Azért a betegségért nyilvánvaló, hogy nem fog hálát adni, mert azt tudjuk, hogy a betegség az nem Istentől van, de mindenekben hálákat. Amikor abban a betegségben a hit útját járjuk, közben is hálákat kell adnunk. Nagyon-nagyon fontos rendelése Istennek. Isten akarata közli velünk. Úgyhogy nem csak akkor kell gondolnunk a hálaadásokra, amikor a hálaadások ünnepe van, és az ünnepek környékén elmondunk egy rövid kis hálaadást a szívünkből, vagy akkor kell hálát adnunk, amikor minden olyan nagyon fényesen megy az életünkben, és olyan minden nagyon sziporkázó, és minden annyira up to date, és fönt van a csúcson minden, hanem akkor is meg kell tanulnunk ezt a hálaadást gyakorolni, amikor bizony azt keressük, hogy honnan is jön majd most a segítség. Mert a segítség onnan fentről jön. És ezt tudnunk kell, és ezt tudatosítani kell magunkban. Amikor ezt tesszük, hogy hálát adunk Istennek, és erre összpontosítjuk a figyelmünket, hogy nem engedjük meg a hangulatainknak, hogy majd akkor adok hálát, ha igazán jól érzem magam, akkor majd egy rövid hálaadásra odafordulok a trón elé, hanem tudatosítjuk magunkban, hogy az Isten akarata, hogy mindenekben bármelyik úton is vagyunk éppen, és bármilyen megpróbáltatásban lennénk, ez egy hívői kötelesség, hogy azt hálát adunk, akkor tudatosítjuk magunkban, hogy Isten jelen van abban a helyzetben. Ezért mondja egy Isten akarata. Mert miközben a megpróbáltatások sorra van az életünkben, tegyük fel, és összpontosítjuk a figyelmünket arra, hogy ebben a helyzetben is kötelességem hálát adni Istennek, akkor a figyelmemet arra összpontosítom, hogy ebben nem egyedül megyek most, hanem Isten velem van. De figyelmemet Istenre fordítom. És hogy a figyelmemet Isten felé fordítom, már nem tekintek annyira arra a problémára. És ez nagyon fontos. Mert ha Isten trónját és a Jézus Krisztus főpapi mi voltát tekintjük az életünkben, és azt tartjuk szem előtt, akkor a problémáink eltörpülnek mellette. Másként mérettetnek meg ezek a mindennapi nehézségeink, hogyha megtanuljuk ezt az életünknek a mindennapjaivá tenni. Ezért mondja, hogy Isten akarata a háladás. Ez Isten akarata ti hozzátok, hogy mindenekben hálákat adjatok. Ha Isten ezt ilyen erősen szólja és fogalmazza meg az igében, akkor ezt kötelező érvényűnek kell tekinteni magunkra nézve. Mert ha nem tesszük, akkor az áldásaiban nem tudunk úgy járni, mint ahogy ő akarja. Tehát megfogadjuk ezt a jó tanácsot, és ezzel az utasításával Istennek nézzük a bibliai helyeket a továbbiakban. Ez egy nagyon erős felszólítás. Mindenekben hálákat adjatok, mert ez Isten akarata ti hozzátok. Szegezzük ezt oda a szívünkhöz, és így menjünk tovább, jó? Nézzük meg Pál apostolunkat. Azért fordul elő annyit a példáinkban, mert nagyon sokat ír az ő életéről a Biblia, és nagyon sok levél ő általa született. Tehát róla tudunk az apostolok közül tulajdonképpen a legtöbbet, hogy mind ment keresztül, és egy döbbenetes életutat futott be. Ahogy mondja, azt a nemes harcot megharcoltam. Pál megharcolt azt a nemes harcot, és a futásomat bevégeztem. És a hitet megtartottam. Tanulságosak ezek az életelemek, amin Pál apostolnak keresztül kellett mennie, úgyhogy arra kérnélek benneteket, hogy nézzük meg az egyik ilyen megpróbáltatásokkal teljes helyzetét, amikor Pál börtönbe kerül. Hogy menekíti ki Isten, és mi a kulcs, ami által a kimenekedés jön az életébe? Jó? A cselekedetek, apostolok cselekedetei 16. fejezetére lapozzunk, és vegyük az igét úgy, hogy Isten szól hozzánk. Jó? Ez Isten szava, Isten élő szava, és az ige élő és ható, és a szívünkhöz engedjük, akkor elvégzi, amire küldetett. Mert Isten elküldte az igéjét, ugye? Elküldte? Nem hiába küldte el. Mert mi élünk vele, ugye? Élünk vele. Pál éppen egy viharos helyzetbe kerül, mert kiűzte a jövendőmondás szellemét egy szolgáló lánykából, és ennek a szolgáló lánynak az urai elestek az anyagi javaiktól. Felzendül a körülöttük lévő közeg is, és nézzük meg, hogy Pál milyen bajba kerül a 22-es verstől. Velük egyben feltámadt a sokaság ő ellenük, a bírák pedig letépetvén ruháikat megvesztőzteték őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlözve vetették őket, megparancsolva a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot révén, vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította. Egy igen szűk szabadságfokkal rendelkezik az ember ilyenkor, ugye? Börtönben van, belső kalodában, belső cellában van, nehogy véletlenül valahogy kiszabadul, és kalodában ütésekkel, vérzősebekkel. Elég reménytelen helyzetnek tűnik, és az ember ilyenkor hajlamos úgymond a szitkozódásra, meg a hibakeresése, meg a másiknak az okolására. Silás mondhatta volna, hogy Pál miattad kerültünk ide, mert te ezt meg ezt tetted, és Pál meg mondhatta volna, de Silás, te vagy az oka az egésznek, és másként is fordulhatott volna, mint ahogy tették. Hajlamosak vagyunk arra, hogy megkeressük ennek a problémának az okát, és a másikra kenjük az egészet. Nem ezt tették. Évféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. Vagyis Pál és Silás a szem előtt Isten tartotta, és nem feledkeztek meg az Istenről ebben a helyzetben. Ez egy kegyelem. Ez egy kegyelem, egy ilyen szorult helyzetben, Isten dicsőíteni énekkel, éjfélkor, mert addig már is alhattak volna, ugye éjfél volt. Feltételezem, hogy nem akkor kezdték, egész este óta folyt ez a dicsőítés, és Isten tartották a szemük előtt, és dicsérték, és magasztalták az Istenüket. Megható, nem? Ahogy a szívük erre hajlott. Mert a körülményeik nem ezt diktálták. Nézzük meg, hogy mi lett ennek az eredménye. És hirtelen nagy földindulás lett, Ugyannyira, hogy megrendültek a tömlött fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Természetfeletti megnyilvánulást hozott ez az Isten dicsőítés, magasztalás, Istennek való dicsőségadás. Az eredményezte, hogy Isten kimenekítette őket természetfeletti módon egy nagy hirtelen való mozdulásban. Kimenekedtek. Ha olvassuk tovább, azt is fogjuk látni, hogy nem csak, hogy ők kimenekedtek ebből a helyzetből, hanem még további üdvösségek is születtek. Ha Isten ilyen természetbeli módon megjelenik az életünkben, akkor az mindig megnyitja mások szemét is. Úgyhogy ez egy óriási példa arra, ahogy az Isten dicsőítés, Isten magasztalás a legmélyebb helyzetekből képes minket kihozni. Hogyha szem előtt tartjuk, hogy mi Isten akarat abban a pillanatban. És nem panaszra nyílik meg a szánk, és nem sajnálkozunk, nem önsajnálattal vagyunk tele, nem a másik okolásával vagyunk, és hibát keresünk a másikban, és a másikra kenjük, hogy miért jutottunk ide. Ezeket mind félretették. Meg lett volna rá a lehetőségük, hogy így tesznek, és a jobbik részt választották. A jobbik részt választották, és kimenekedést hozott nekik. Nagyon, nagyon kedves rész ez az apostolok cselekedeteiből a szívemben. És tanulságos. A Zsoltárok könyvében írja azt az ige, az 50. fejezet, 50-es Zsoltár 23-as verse, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Tehát amikor azt írja, hogy dicsőítették Istent, akkor abban jelen kellett lenni a hálaadásnak is. A Zsoltáros megfogalmazza, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Figyeljétek meg, hogy mit ír, hogy hálával áldozik. Nem egyszerűen csak, hogy hálát ad Istennek. Mert úgy szemlátomás nem volt miért hálát adniuk abban a pillanatban. Semmi okuk nem volt a háladása. Nem, nem hálát adtak, hálával áldoztak. Ez egy áldozat volt a részükről, hogy nem a panaszra, és nem a sírásra, és nem a könnyekre fordulnak a szívükben. Ez lett volna az első és ösztönös megnyilvánulás. Elkezdtek áldozatot bemutatni Istennek. Hála áldozattal áldoztak Istennek. És ez dicsőítés volt Isten előtt. Vagyis van, amikor a hála adás egy áldozat a részünkről. Mert magunkat rá kell arra az útra állítani, hogy nem sajnálkozunk, nem fordulunk depresszióba, nem keseredünk el, nem okolunk másokat, hanem én ebben a helyzetben Isten akaratát fogom cselekedni, és hálákat adok neki. Ebben a helyzetben, amiben most vagyok, nem látom a kiutat, fogalmam nincs, hogy Isten hogy fogja megoldani, nem tudom, honnan kerül elő az a pénz, nem tudom, hogy fog előjönni az a gyógyulás, mert pillanatilag nem látható, orvosok teljesen más jelentéseket adnak, a munkahelyem épp most szűnt meg, másik nincs kilátásban, nem tudom, mit fogok tenni, de egyet biztos tudok. Ebben a helyzetben hála áldozatokkal fogok áldozni az Úrnak. Hála áldozatokkal áldozok az Úrnak, és így dicsőítem őt. Egyetlen egy eset nincs a Bibliában, amikor ezt tették volna, Isten ne jelent meg volna nagy hirtelenséggel, nagy gyorsasággal valami természet feletti megoldással. Hogy mire ma a példáknak a sorának a végére érünk, fel fog buzdulni a szívünkben egy olyan öröm ebben az irányban, hogy milyen csodája van Istennek ebben elrejtve a számunkra. És amit csak kívánunk, megadatik nekünk, hogyha meg tudjuk támogatni az elmondott imáinkat a hálaadással. Óriási kulcs az életünkben. És nem gyakoroljuk eléggé az az én személyes megtapasztalásom az emberek életében, mert ha gyakorolnánk, akkor egy öröm ragyognak jött be minket, mert abban benne van az Úr öröme, akkor hálát adunk neki. Ez egy nagyon erőteljes hitcselekedet, amikor egy ilyen körülmény sorozatban képesek vagyunk minden körülmény ellenére felemelni a kezünket, mennyi atyám, az Úr Jézus nevében hálával áldozom most neked. Tudom, hogy az imám ott van a trón előtt, tudom, te azt meghallgattad, tudom, te azt megválaszoltad, tudom, hogy a megoldást elkészítetted, és ha még nem is látom, akkor is magasztallak. áldalak, dicsérlek, hálával áldozom, dicsőítelek, mert tudom, hogy ez eljön hozzám, mert én hitben vagyok. Hitben vagyok, és azt meglátom, mert Isten hű, és meg soha senkit el nem hagyott. És elkezdünk hálát adni. Hatalmas erő van benne. Gyakorolni kell. Itt van a lényege. Gyakorolni kell. És nem csak egyszer egy évben a háladások napján, mint hogy ezt nagyon sok ember teszi, az életünknek a részévé kell válnia. Részévé kell válnia. Olvassuk el, lapozzunk ide a Zsoltárokhoz, mert ez egy nagyon-nagyon fontos. Igen, Zsoltárok tele van különben háladással. Lépten nyomon találkozunk a háladásokkal, ahol Dávid háladó Zsoltárait, és Jézusnak a profétikus szavait, ahogy az atyafia között a gyülekezetben dicséri az atyát, és hálát ad. Úgyhogy nagyon bőségesek az igehelyek, úgyhogy a teljességnek az igénye nélkül nézzük meg ezt az 50-es Zsoltár 23-as versét, amit idéztem már az előbb. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását, Istennek üdvösségét. És most, hogy már megnéztük Pál és Silásnak ezt a rövid történetét, a szabadulásukat, valóban kellett az útra vigyázniuk. Mert ha nem vigyáztak volna, és nem úgy tették volna, hogy ez Isten akarata, hogy hálát adnak abban a helyzetben, akkor nem jött volna elő a szabadulás. Azt mondja az ige, hogy aki az útra vigyáz, aki úgy tud menni azon az úton, hogy akármilyen megpróbáltatások is, és nehézségek, és súlyos helyzetek jöhetnek elénk. Az ördög az összes tüzes nyilát kilőhette egyszerre. Akkor is vigyázunk az útra, és hálát adunk. Hálával áldozunk, ez egy versen belül van, akkor meglátjuk Istennek a szabadítását, mert megmutatja a szabadítását. Ez az útra vigyáz, arra utal, hogy el ne feledkezzünk arról a hálaadásról. El ne feledkezzünk róla. Az útra vigyáz. Mondja ezt mindenki hangosan, ez nagyon fontos. Az útra vigyáz. Az útra vigyáz. Aki hálaadással vigyáz azon az úton, aki tudja, hogy mi a dolga ezekben a súlyos, nehéz helyzetekben, amikbe kerülhetünk az életünk során. Ha az útra vigyázol és hálaadással áldozol, az Úr megmutatja az ő szabadítását. És ez gyönyörű dolog. Ez egy gyönyörű, gyönyörű igazság Istentől. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásait. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Nézd meg, Isten, mit kínál neked. Hálaadást, hogy áldozzál Istennek, hív segítségül engem, és én megszabadítlak téged. A hálaadás akkor válik áldozattá, hogy mielőtt az Úr megszabadítását előhozna, te már fölajánlod a hálaadásaidat Istennek. Ha világos ez, akkor egy ámen szeretnék tőletek, ámen. Pálnál is nehezebb helyzetben volt Jónás. Jónás könyve egy igen rövid könyv, és egy igen döbbenetes történet. És ha nem a hálaadás hozta volna ki Jónást a bajból, akkor most nem szólnék róla, de bizony őt is a hálaadások segítette ki. És ahogy megnézzük a Bibliában rögzített valós történeteket, óriási mértékben meríthetünk belőle saját életünk számára. Az Úr szólt Jónáshoz, hogy menj Ninivébe, és hirdesd az én ítéletemet annak a népnek. És Jónás nem Ninivébe indult, hanem pont az ellenkező irányba. Jónás felkelt, és elment Tarsisba. Hogy szaladjon az Úr elől, így írja a Biblia. És az ő akarata tiszta volt a számára, Jónás tudta pontosan Istentől, hogy melyik irányba kéne elindulni, és mivel nem volt talán bátorság, hogy felvállalja ezt az ítélet hirdetést, elindult egy ellenkező irányba. Pontosan az ellenkező. Hányan voltunk már így, hogy tudtuk, mi Isten akarata az életünkben, és mégsem mertünk abba az irányba elindulni. Nem merjük ezt felvállalni, és elmentünk egy másik irányba. Voltunk már így, voltunk itt. Nem kell Jónásra úgy nézni, mintha ő lenne az egyetlen. Voltunk itt ezen a helyen. De Jónással egy súlyos foglalatosság következett. Fölszállt a hajóra, megvette a jegyet, óriási vihar kerekedett, tanakodtak, a hajós legények, hogy mit évők legyenek. Végül Jónás közölte, hogy az én miattam van, dobjatok be nyugodtan a tengerbe. Ezt évén lecsendesedett a tenger. És Jónásért küldetett egy óriási cetfal, és az a cetfal bekebelezte. És így töltött Jónás 3 hét és 3 napot a cetfalnak a gyomrában. Ezt olvassuk az első fejezetben. Az első fejezet erről szól. Lett Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Ez az első fejezet, így végződik. Tehát egy igen súlyos helyen végezte, mert engedetlen volt. 3 nap és 3 éjjel, már az is egy csoda volt, hogy ebben a savas környezetben bármi más is elnyelt a cetal, és emésztette ezeket a finom ennivalóit, hogy Jónás ebben a környezetben életben maradt. Ez is Isten kegyelme volt, hogy volt ideje gondolkodni. Miért vagyok itt, és mi a teendőm? És a 3. napnak az elteltével Jónás megvilágosodik. És ezt olvassuk. Könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából, és mondta, gyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgatott engem, a Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Vagyis ennél mélyebben lehet-e süllyedni. A tenger mélyén, a cetthal gyomrában. Ezen a helyen még nem jártunk. Mindaz, amiben jelenleg a megpróbáltatásaink vannak, könnyedébbek ennél. Ugye? Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, épp ideje volt. És bejutott az én könyörgésem hozzád a te szentséged templomába. Én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. És a következő mondatban írja az ige, és szólt az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. Vége volt a megpróbáltatásnak. Amikor Jónás eljutott oda a kesergéseiben és a síralmaiban, hogy itt az ideje, hogy hálaadó szóval áldozzak az Úrnak, ez a 9-es versben van, a 10-es vers közli velünk, hogy az Úr parancsolt a halnak, és a hal kivetette Jónást a szárazra. Vége volt a megpróbáltatásnak. Ezen túl, amikor Isten mondta, hogy Jónás menj Ninivébe, akkor Jónás engedelmesen elindult. Kis kitérőt tett ugyan, de tudta, hogy jobban jár, ha engedelmeskedik. Ez is egy tanulság a történetből. De a számunkra a tanulság, hogy amikor Jónás eljutott oda, hogy ebben a kimondhatatlan szörnyű környezetben, ahol volt, eljutott a szíve oda, hogy Uram, csak te tudsz segíteni, csak te tudsz engem kihozni, nincs más a számomra, és nem is segítséget kérek most tőled, hanem egyszerűen csak hálát adok neked, hogyha te gondolsz a te szolgádat, te kimenthetsz innen engem. És ahogy ezt a hálaadást el tudtam mondani a szívéből, Isten megfordította a helyzetet. Látjátok az erejét a hálaadásnak az életünkben? A legreménytelenebb helyzeteket képes megfordítani. Jónás számára 3 nap után már nem sok reményt szavaztunk volna meg, nem? Mennyi esélye? Van emberi fejjel egy ilyen helyzetből az ember, hogy kimenekszik. Hát a nullához közel van. És Isten kihozta. A dicsőséget adom neki érte. Az Ézsaiás könyvében olvassuk az 57. fejezetben, van egy gyönyörű vers a háladásról, 19-es vers mondja, megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Istennek, amikor a hálaadás az ajkadra kerül, akkor Istennek gondja van rá, hogy annak gyümölcse legyen az életedben. És így folytatja. Békesség, békesség a messze és közel lakóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. Rögtön, ahogy a hálaadásról olvasunk, mindig a közelben meg fogod találni a gyógyulást, Istennek az akarata. És össze van kötve a hálaadással. Hálákat adjatok teljes szívetekből Istennek, ha még nem jött valóságba a gyógyulásotok. Mert azok a sebek, azok értetek is ott voltak a Krisztus testén. Azokat a fájdalmakat értetek is elszenvedte. Értetek is meghalt a kereszten. És hogyha nem látod még azt a gyógyulást, amiben hiszel, akkor a kulcs a hálaadásban van. A hálaadás áldozatában. Mert azt mondja Isten, hogy megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Ha neked gondod van arra, hogy vigyázol az útra, és hálát adsz Istennek, ezt mondja Zsoltáros, aki vigyáz az útra, annak mutatom meg a szabadításomat. Ha neked gondod van arra, hogy az ajkadon nem más, mint a háladás van. És ez sokszor egy áldozat, mint végig gondoltuk, ugye? Mert kedvünk lenne inkább panaszkodni, kedvünk lenne inkább siránkozni, kedvünk lenne inkább sajnáltatni magunkat a másikkal. Olyan jól esik, amikor a másik sajnál minket. De szó nincs erről. Ennek a sajnálatnak nincs gyümölcse, illetve van gyümölcse, rosszabb gyümölcs, mint akarnánk. Sokkal rosszabb gyümölcse van. Nem elég, hogy te magad olvasod a bajt, a másik is oda kerül melléd egy akaratra, ketten együtt hisztek benne. Annál nagyobb lesz a baj. A panaszkodás és a sajnálatot tedd félre az életedben. Nem visz előre, csak hátrafelé. Isten megtermi az ajkainkon a háladás gyümölcsét, és ha olvasod az igét, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. Egy mondaton belül olvasod. És hogyha Isten kegyelme úgy talál meg, hogy jön az evangélista, és első alkalommal meggyógyultál, atyának Istennek. Ha Isten kegyelme úgy talál meg téged, hogy elküldte az igét, és az ige által gyógyít meg, és nem egy csoda által, akkor tudnod kell, hogy az igét hogy kell beépíteni a szívedben, az igével hogy kell élned, a hálaadásokat hogy kell áldoznod Istennek, és általa is meggyógyulhatsz. Hogyan ilyen tökéletes gyógyulást magadra ölthetsz, és az, hogy Isten az egyik esetben és a másik esetben miért, hogy teszi, ez nála van. Nem lehet őt ezért számon kérni. De az biztos, hogy aki az igében megáll, minden esetben az ige megtermi a gyümölcsét. És hogy soha nem adjuk fel. Nincs reménytelen helyzet. Ha Jónás kijött a cethal gyomrából, akkor az én esetem sem lehet reménytelen Istennél. Nincs reménytelen helyzet Istennél. És hogy tudunk kijönni azokból a reménytelenek tűnő helyzetekből? A hálaadás áldozatával. Mondja mindenki, mert úgy érzem, hogy nem vagytok velem. A hálaadás áldozatával. Ezt írja a Biblia. Újabb, igen, tanulságos három példára gondoltam, de rengeteget lehet találni a Bibliában, és mostantól kezdve talán más szemmel olvassátok, és fogok is találni rengetegen. A János evangéliumában a Lázár feltámasztása egy másik gyönyörűség. Ugye írja a Biblia, hogy Jézus annyi csodát tett, hogyha ezt mind fel akarták volna jegyezni, akkor a világ összes könyvei nem tudták volna befogadni. Gondolkozhatok már ezen? Van egy-két könyvtár a világban? És hogy abban mennyi könyv van? És ha azt az összes csodát fel akartuk volna jegyezni, akkor azok a könyvek mind kevesek lenne. Nem lett volna rá elegendő. A világ összes könyve. Jézusnak minden lehelete csoda volt. Az a pár csoda, ami feljegyzésre került, az a 19 gyógyulás, az azért került gondosan válogatva feljegyzésre, mindegyik valamiért nagyon tanulságos a számunkra. Ha megtaláljuk ezekben a tanulságot, akkor épülünk általa. Jézus annál sokkal több csodát tett. Jézusnak az egész élete egy csoda volt. Ez a János evangélium 11. fejezete, ez Lázár feltámasztásáról számol be, és néhány verset. Na, tehát nagyon hosszú, úgyhogy ezt otthon tudjátok végigolvasni. Most csak néhány verset olvasunk el, hogy képbe legyünk. Van köztünk olyan, aki ma jött először? Hadd kérdezem meg. Nincs egy. Akkor János evangélium már biztos olvastátok már. Tehát ez egy nagyon-nagyon ismert. Volt pedig egy beteg, Lázár Betániából Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Itt kezdődik a történet. Hármas vers. Küldének azért a testvérek őhozzám, mondván, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Már maga a felszólítás arra utal, hogy Jézusnak a szíve hogy megindult, ugye? Hogy Uram, akit te szeretsz, az beteg. Hát biztos, hogy Jézus valamit fog tenni. Ez a hármas vers volt. Négyes vers, így szól Jézus. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Ezen a versen nagyon sokan elcsúsznak. Azt mondják ugyanis sokan, hogy Jézus azt mondta, hogy ez a betegség ugyan nem halálos, hanem ez a betegség Isten dicsőségére van. Azt hiszik ezáltal, hogy akkor Istentől van ez a betegség, hogy majd Isten ebből dicsőséget vesz magának. Hát szó nincs róla, nem azt mondta, hogy ez a betegség Istentől való, hanem azt mondta, ez a betegség Isten dicsőségére való. Tehát néha hajlamosak vagyunk a sorok között olyat olvasni, amit nem ír az ige. Ez a betegség nem Istentől való, nem ezt mondta Jézus, hogy ez a betegség Istentől való, azt mondta, ez a betegség Isten dicsőségére való. Vagyis, mit olvasunk ebből ki? Hogy életünk minden helyzetét így át kell adni Istennek. Ez a helyzet, amiben most vagyok, Isten dicsőségére való. Miért? Mert felmagasztalja magát benne. Lázár megbetegedett? Nem baj. Ez a betegség Isten dicsőségére való, Jézus azonnal kijelenti. Vagyis Isten dicsőséget fog belőle venni. Mert felmagasztalja magát az Úr az ítéletben, az élethelyzeteinkben. Azonnal, ahogy egy megütközés, egy probléma, egy megméretésbe kerülünk, azonnal ki kell jelentenünk, nem az, hogy megadnánk magunkat. Vagy Isten miért tenánk? Szó nincs róla. Ez a helyzet, amiben most vagyok, ez Isten dicsőségére való. Azonnal megnyitottuk az ajtót Isten számára, hogy a dicsőséget beengedjük, és meg tudjam mutatni. Aztán telik az idő, és Jézus még 2 napot tölt, annak ellenére, hogy Lázár beteg, és Lázár közben meg is hal. És Jézus ne tudta volna, hogy ilyen súlyos a helyzet, hogy Lázár meghalt, és ne tudta volna, hogy sietnie kell. Mégsem indult. 2 napig Jézus még azon a helyen marad, és utána a tanítványai számon kérik erről, és azt mondja, hogy a napnak 12 órája van, és hogyha az ember a világosságban jár, akkor tud egyenes úton menni, akkor nem botlik, mert ha a sötétségben jár, akkor megbotlik. És Isten időzítésére mondja ezt itt, sokat gondolkodtam rajta, hogy akkor szabad csak elindulnunk, amikor Isten indít minket. Nem szabad azonnal, hogyha hívnak minket, hogy XY-on a kórházban van és beteg, azonnal nem indulunk el, hanem leülünk és imádkozunk, és keressük az Úr arcát, melyik módon induljunk, kit küldjünk, mindenhol magunk nem jutunk el, melyik igével menjünk ellene, felhívjuk az illetőt, hogyan tegyük, mint tegyük, Isten tökéletes időzítésében és Istennek a vezetésében kell lennünk. Jézus azt mondta, hogy én magamtól soha semmit nem tettem, semmit nem cselekszem önmagamtól, hanem amint látom cselekedni az Atyát, hasonlatosképpen ugyanazokat én is cselekszem. Amíg nem látjuk az Atyát cselekedni abban a helyzetben, addig ne fogjunk neki semminek. Jézus 2 napig várt ebben a helyzetben. Nagyon tanulságos minden mondat ennek a történetnek. Végre Jézus fölkelt és elindult, hogy elmegy Betániába, és kezdik neki mondani, hányas versre térjünk most itt a 14-es vers környéken vagyunk. Ezeket mondta, ezután mondanék ki, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyíltan mondanék ki Jézus, Lázár meghalt. És kész tények vannak. Jézus nem indult látszólag időben, és Lázár meghalt. Igen, de Jézus kijelentette, a 4-esben olvastuk, hogy ez a betegség nem halálos. Ugye olvastuk? Ez a betegség nem halálos. És Lázár meghalt, és Jézus közé tanítványai van. És amikor a proféta szája szól, és utána látjuk, hogy a körülmények nem úgy alakulnak, akkor olyan hamar képesek vagyunk, hajlandók vagyunk megbotránkozni. Mégsem az Isten szája szólt. És hagyjuk magunkat megbotránkozni, és Isten áldásaitól oly könnyen elfordulunk. Oly könnyen elfordulunk. Jézus bemegy a faluba, elé mennek a gyászolók, hosszú ez a történet, néhány igét olvasunk már csak el, 37-es, 38-es, 39-es verseket olvasunk. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna ő, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Micsoda hangvétel. Jézusról így beszélni. Jézus pedig újra felindulva magában oda megy a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküvék rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondanék, az elhunytnak nőtestvére Márta. Ketten voltak testvérek, a Márta meg a Mária. A Márta volt, aki kint a konyhában sürgött és forgott, és készítette az ételt. Mária volt, aki Jézus lábánál ült, és hallgatta a tanítást. Jézus azt mondta, hogy Mária a jobbik részt választotta. És látjuk, hogy Márta lépten nyomon megbotránkozik. Jézusra rászól, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mintha Jézus nem tudná. Hogy Jézus 4 napja van, vagy Lázár 4 napja van a sírban. Bűzlik a teste. 4 napja halott. Márta kiigazítja, hogy Uram, hát már szaga van, miért vesszük el a követ? Onnan. Mennyire más sikon jár az ember, ha nem az Úr szellemét követi. Mondta neki Jézus, nem mondtam én éket, ha hiszed, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Megdorgálja szinte Mártát. Figyelj már ide, hát itt állok a sírót, én mondtam, hogy húzzátok el a követ. A csodát meglátod, ha hiszel. Elvették azért a követ onnan, ahol az elhuny feküdt, Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Jézus egy 1/2 percet nem imádkozott, nem olvassuk sehol, hogy egy rövid imát elmondott volna az Atyához. Mire vonatkozik ez a hálaadás? Atyám, hálát adok neked. Egy nagy csoda előtt állunk. Egy 4 napos holttest fog kijönni a sírból. És Jézus nem tesz más, az égre emeli a szemét, és hálákat ad Istennek. Érzékeljük a hálaadásnak az erejét? A csodák előtt állunk. És mire mondja azt Jézus, hogy hálát adok neked, hogy meghallgattál engem? Amikor a 4. versben kijelenti, ez a betegség pedig nem halálos. Annak úgy kell lennie, hogy a Jézus szólta. Még ha Lázár meghalt is, előjön, mert ez a betegség nem halálos. Ez volt ez a hit megvallás, amit Jézus tett, amire visszamutatott, hogy Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Mivel ezt meghallgattad, hálát adok érte, annak úgy kell lenni. Lázár, most lépj elő a sírból. És Lázár előjött. És látjátok, amikor megtesszük a hitünknek a megvallásait, és az Atya, mert közösségben vagyunk, azt hallja. Talán nincs más dolgunk, mint azért hálát adni, hogy az megvan nekünk. És bátran lehetünk, és bátran szembesülhetünk, még a halál körülményeivel is. Jézus előszólította Lázárt a sírból. Elvették a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt, Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. És mikor ezeket mondta, fennhangon kiállt a Lázár, jöjj ki, és kijött az elhunyt. És kijött az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Mondanék Jézus, oldozzátok előtt, hagyjátok menni. Vagyis ez a bűzlő holttest, 4 napos holttest, Jézus egy szavára, miután hálát adott Istennek, köszönöm, hogy meghallgattál engem, kisétált a sírból. Döbbenetes. Döbbenetes, és ez azért van rögzítve a számunkra, hogy mi ebből tanulságot vegyünk. Amikor Jézus azt mondja, hogy oldozzátok el és hagyjátok menni, ez egy gyönyörű kép arról, amikor az ember újjászületik. Amikor a szellemében újjászületik, tele van kötelékekkel. Kijött abból a szellemi halálból, feltámadtunk együtt Krisztussal, rengeteg kötelék van rajtunk. És Jézus ilyenkor azt mondja, hogy újjászülettél, oldozzátok el. Minden kötelés szakadjon, és hadd menjen az Úr szabadságában. Ez egy gyönyörű kép erről. Amikor kihoz minket a halálból, utána Jézusnak gondja van azokra a kötelékekre is. Hogy tudjunk menni, hogy szabadon tudjunk menni az ő akaratában. Gyönyörű, gazdag szellemi része ez a Bibliának. És hálát adunk Istennek. Hálát adunk Istennek. Bátran tegyétek a hit megvallásaitokat, ebből ez egy nagyon nagy tanulság. Nézzük meg, hogy az imádságainknak hogy és miként kell elhangozni. A Filippi levél 4. fejezetében olvasunk erről. Semmi felől ne aggódjatok, mondja a 6. vers, semmi felől ne aggódjatok. Bármilyen gondolat is zaklatna, tagad meg. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésekben minden alkalommal, megint kihangsúlyozom, hogy minden alkalommal. Minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És amikor imádkozunk, nem maradhat el a hálaadás. Az ima nem csak abból áll, hogy kérek atyám, ezzel meg atyám, azt mondja, nem. Kell egy élő szálnak lenni, ami a hálaadás köti össze a te szívedet és az atya szívét. Egy folytonos hálaadás. Hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. Az imádságnak is nagyon fontos része kell legyen, és nem szabad róla elfeledkeznünk, különben szárazzá válik az ima életünk. Amikor a trón elé megyünk imádkozni, könyörgéseinkben, imádságainkban, először is miért kell hálát adnunk? Hol kezdjük a hálaadást? Mert amit kértünk, azt még nem látjuk. Mi most mentünk csak imádkozni. Miért adunk hálát legelőször? De abban a hatalmas névben kérhetünk, az Úr Jézus nevében, ami minden név fölé felmagasztaltatott, és minden térnek meg kell hajolnia. Menjen földön és földön, és ez a név nekünk adatot. És hogy ebben a névben imádkozhatunk, és elkezdjük dicsérni az Úr nevét. Írja a Biblia, hogy adjatok hálákat az ő nevének? Ez az első, hogy az Úr trónja elé kell mennünk imádkozni. Hálákat kell adnunk az ő nevének. És van, amikor erre nincs idő, de amikor az ember bemegy az ima szobába, és ott elkezd imádkozni, akkor nem szabad megfeledkezni. Meg fog változni az ima életünk, és meg fog változni az imáink hatékonysága. És azt szeretnénk látni, ugye? Szeretnénk látni, hogy az imáink hatékonyak legyenek. Akkor minden imádságotokban hálaadással menjetek Isten elé. Így írja az igen. A 69-es Zsoltárnak 30-as verse így szól, dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással. Vagyis látjuk, hogy a magasztalásnak is van egy hálaadás része. Olyan nehezen fogható talán meg, hogy mi is az a magasztalás. A magasztalásban ott van az hálaadás. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen. Ahogy az oltáros, igen, magasztalom az én uramat hálaadással. Ahogy olvastuk az előbb, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. A dicsőítésben is benne van a hálaadás. A hálaadás az minden egyes résznek ott kell legyen, mint része a magasztalásnak, az imádatunknak a része kell legyen a hálaadás. Az Efézusi levél 5. fejezete, és az igékkel foglak győzködni benneteket, hogy meginduljon a szívetek a hálaadásra. Maguk az igé fognak meggyőzni benneteket, hogy ez nem csak egy olyan száraz dolog ez a hálaadás, ami kötelező Istennek, hanem benne van Isten gyönyörűsége, Isten szépsége, Isten öröme. Meg fogjátok érezni a végére, Efézusi levél 5. fejezet 10. vers, hogy élőbbé váljon ez. A 10. vers felszólít minket, meggondolván mi legyen kedves az Úrnak, vagyis gondolatot ejtett el Pál, gondoljátok meg, mi legyen kedves az Úrnak. A 17-es versben megint újra fejtő, hogy értsétek meg, mi az Úr akarata. Vagyis itt az Úrnak, mi a kedves, mi az Úr akarata. És a 18-as versben pedig kibontja ezt. Meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongásra, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek is atyának. Vagyis, hogy mondja Pál, hogy ne legyetek oktalanok, hogy tudjátok meg, mi az Úr akarata, tudjátok, mi az, ami kedves az Úrnak, értsétek meg, mi az Úr akarata. Isten így folytatja, hálákat adván mindenkor mindenekért. Megint itt van a mindenkort, nem maradhat el. Bármilyen mélységben vagy, a hálaadás fog előhozni, hálaadás fogja előhozni a megoldást az életedben. Így van rendelve. Így van rendelve. Mindenkor mindeneket az Úr Jézus Krisztusnak nevében, itt azt is hozzáteszi az ige, hogy hogyan kell hálát adnunk az Istennek, ami Úr Jézus Krisztusunk által, és az Úr Jézus Krisztusunk nevében kell. Vagyis akkor is hálákat adunk, amikor a dolgaink teljesen rendben mennek, és akkor is hálákat adunk a mindenek, ezt is, amikor a dolgaink nem mennek olyan fényesen. Nem feledkezünk el róla. Sokszor mondják az emberek, hogy mit cselekszem rosszul, hogy amiért imádkoztam, évek óta imádkozom, és még nem jött elő. És szoktam mondani, hogy annyira látom, hogy gyötrődnek. Tényleg keresik, mit tesznek rosszul. És nem mentek be még a hálaadás örömébe. Ott lennének már, rég megláthatták volna. Kolossé levél, 3. fejezet. 17-es versen. minden egyes ige, amit itt most felolvasunk, egy-egy szöveg, hogy leszövekeljük az oszlopokat, hogy ez így van, és nem lehet másként. Így szól. És mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Mit tanulunk itt? Azt, hogy minden cselekedetünkben ott kell legyen a háladás. A minden napjaink minden cselekedetében, amikor végezzük azt a csodálatos háztartási munkát, és éppen mosogatunk, akkor is hálát adunk Istennek. Minden percben. És nem berzenkedő, hogy megint mosogatni, hogy tele van a mosogató. Borzasztó. Az ember erre hajlana, hiszen most mosogattam az előbben, megint tele van. Ugye szegény háziasszonyoknak a járómalma ez? De mielőtt az ördög ebbe az utcába bevinne minket, mert megint ezen tételődök, és eszem magamat, és az ördög ellopta az Úr örömét róla, mert már nincs ott az Úr öröme. Ebben az utcában nem megyünk be. Helyette? Kolossé 3.17. Mindenekben hálákat adjatok, minden cselekedetekben hálát adván az Istennek és Atyának ő általa, a Jézus által. Nagyon nagy tanulság, mert tudnélik, ha az ember nem olvassa újra és újra, és ezért mondtam, hogy a mai alkalom egy kis ébrezgetés, egy kis emlékeztetés, hogy ezt jól tudjuk, hogy itt meg van írva. És mégis hajlamosak vagyunk, úgymond, megfeledkezni róla. És besüppedünk a mindennapi kerékvágásba, és elvesztjük az Úr örömét, pedig annak állandó jelleggel ott kéne lennie. Hogy tudjuk hordozni magunkban az Úr örömét, hogyha ezt a hálaadást gyakoroljuk? Mert amint az Úrhoz fordultunk, hogy hálákat adunk, abban a pillanatban érzékeljük az Úr szívének azt az örömét, hogy ezzel örömet szereztünk a számára. Gondoltunk rá, hogy megköszöntük, hogy képesek vagyunk ma reggel felkelni, hogy képesek vagyunk elmenni a munkahelyünkre, hogy képesek vagyunk a családunkat ellátni. Mindig mindenekért hálákat kell adni. És ez csak egy nézőpont kérdés, hogy nézzünk a dolgokra. Gondolkodtatok-e már ezen, hogy az, amit te problémának tartasz az életedben, az azért lehet, hogy egy másik ember hálákat adna, hogy ezen azon a helyen van. És te zsörtölöd egész nap, hogy ebben vagy. A másik pedig, hogyha olyan sorsa lehetne, mint neked, akkor nem tudna hálákat adni Istennek. Úgyhogy tessék az életünkre egy kicsit másként tekinteni, és nagyon jó kihatása lesz az egészségünkre. A vérnyomásunkra, a keringésünkre, mindenre egy óriási épülést fog hozni. Amikor a kicsi Dávid, aki nem volt 17 éves, és az apja azt mondta, hogy te még nem mehetsz katonának, hanem te a juhokat őrzöd. Egy egész kis fiúcska lehetett, mert még nem volt alkalmas a katonai sorra, és elküldte az apja, hogy menjen és vigyen muníciót a testvéreknek, akik a fronton voltak. Volt egy óriás, akivel nem mert senki megküzdeni. És amikor Dávid meglátta, akkor nem úgy viselkedett, mint a többiek, hogy elbújt a menedékhelyre, és nem mert előjönni, hanem azt mondta magában, hogy életemben nem láttam még ekkora céltáblát. Hát, hogyha legyőztem az oroszlánt, meg megöltem a medvét, hát ez jóval nagyobb annál. Hát ezt ne találnám el? És neki ment, és itt öt parítját, és mint a fejedet veszem még ma, és még kardja se volt. Tehát látjátok, hogy a dolgokra milyen különböző szemszögökből lehet tekinteni. És ez mennyire fontos, hogy úgy viszonyuljunk ezekhez a dolgokhoz, ahogy azt a Biblia tanítja nekünk. Mert akkor leszünk áldottak, akkor tudunk abban a békességben járni, akkor tudunk abban a kiteljesedésben járni, amit az Úr adni akar nekünk. És ehhez magunkat meg kell fegyelmezni, mert a háladásokat senki nem tudja elvégezni értünk. Imádkozni még tudok érted, de hálát adni helyetted már nem tudok. Erre a helyre pedig a háladások viszel téged. Amen. Amen. Kolossébeliek, nem is kell lapoznunk sem, mert itt voltunk a harmadik fejezetben. A negyedik fejezet, kettes verse mondja. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban háladással. Megint felszólít az igen, hogy ha már egyszer imádkoztál, akkor nincs más hátra, mint hogy álhatatosan megállj benne és hálát adj. És ne roncsd el a hitetlenséggel, és megkérsz valaki mást is, hogy imádkozzon. Nem, hálákat adjál. Hálákat adjál. Hálákat, hálákat, hálákat adjál. Nem győzi hangsúlyozni az ige, hogy milyen fontos. Ott látjátok, hányszor visszajön, amikor imádságról van szó az igében, hálákat adjatok. És ha elkezdjük gyakorolni, rá fogjuk jönni, hogy nem is olyan unalmas dolog ez. Azt mondja a fiatalság, hogy ugyan már hagyja el engem, hogy hálákat adjak. Hát jó vagyok én anélkül is. Biztos, hogy meg vagy anélkül is. De mennyivel jobban lennél, ha gyakorolnád? Mennyivel jobban lennél, hogy adj egy lehetőséget magadnak. Összefoglalva tehát, a háladás ott kell legyen minden imánkban, a mindenekben mindenekért hálát kell adni, vigyáznunk kell a háladás, hogy el ne maradjon. Ez igen, még a Kolossa levél második fejezetében azt is hozzáteszi, hogy nem csak, hogy hálákat kell adnunk, hanem hogy a háladásunk bőséges legyen. Vagyis elvégeztük a háladásunkat, nem. A háladásunknak bőségesnek kell lennie. Felszólít rá az ige, a Kolossi levél második fejezet 7. versében. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, a háladástok pedig bőséges legyen. Mondjuk, hogy bőséges. Mi szeretjük a bőséget, ha bőség van nálunk a kamrában otthon, meg a jészekrényben, meg a pénztárcánkban, meg az egészségünkben, meg a jókedvünkben. Isten is szereti a bőséget. Szereti a háladásunk bőséges. Egyre nagyobb a kedvünk a háladáshoz. Második Korintusi levél azt írja, 4. fejezet 15-ös verse, a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadás bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Ebből kiderül, hogy Isten a kegyelem Istene, aki sokak által megsokasítja az ő kegyelmét, hogy a sokakhoz eljusson. Miért? Hogy a hálaadás bőségessé tegye, és mindez mire szolgál? Isten dicsőségére. Erről szól az egész. Akármit készített az ellenség ellened az úton. Ha te ebben a háladásodban bőséges tudsz maradni, Isten abból a helyzetből dicsőséget fog venni magának. Mert gondja van, hogy a háladásaid megteremjék a gyümölcsöt zajkaidon, és hogy Isten dicsőséget vegyen magának. Ahogy Jézus mondta, ez a betegség nem halálos. Ez a betegség Isten dicsőségére van. A háladásaink bőségesek, azért, hogy azok Isten dicsőségére legyenek. És az Isten dicsőségére lesznek azok az élethelyzetek, amiben ha meg tudod állni, hogy nem elkeseredsz, hogy nem mély depresszióba hajlasz, hogy nem panaszkodsz, hogy nem az ördög munkáit sorolod, hogy nem az ördögöt magasztalod. Nem, ez egyik sem a mi útunk, hanem a háladás. És hogy a háladás bőséges legyen. Mert Isten ott van abban a helyzetben, és Isten kimenekít, és Isten nagy hirtelen megmutatja a dicsőséget. Bármelyik pillanatban dicsőséget vehet magának, add át neki a helyzetet. Uram, hálákkal áldozom neked, hogy a helyzet nálad, te kezedben van, és te hatalmas vagy arra, hogy dicsőséget védj magadnak. Bármelyik pillanatban. És Isten nagy hamarsággal ott lesz. Mert átadtad neki, átadtad neki. Zsidókhoz írt levélre lapozzunk. A 12. fejezet 28-as versére. És megint megtudunk valamit majd még a háladásról, amit eddig nem soroltunk, pedig mert már hány igét átolvastunk. És még mindig van valami, amit nem mondott el nekünk Isten. A Zsidókhoz levél 12. fejezet 28-as versében az áll, mivel tehát rendíthetetlen országot nyertünk, ez a mennyek országa, Isten királysága bennünk, legyünk hálásak, ezt tudtuk eddig is, és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Ebből kicseng, hogy ez egy szolgálatunk. Minden szentnek szolgálata a hálaadás. Felszólít neked még egy, ezzel szolgáljatok Istennek. És hogyha az ember szolgálatot keres magának, hogy kinek ez az elhívása, kinek az az elhívása, rengetegen buzgunk az egyházban, megyünk sokfelé, és valaki úgy érzi, hogy Uram, nekem még nincs meg a helyem, mit tegyek, hogy tudnék a kedvedre lenni, akkor kezd el Isten akaratát gyakorolni abban, hogy mindenkor hálákat adj, mert ez Isten akarata, és ez a háladásod legyen a szolgálatod. És ha ezt a helyére tudod illeszteni az életedben, akkor nagyon-nagyon gyorsan Isten ki fogja jelenteni a további akaratait az életedben. Ami még a fölött van. Csak el kell kezdeni. Isten mondott át, és amíg azt nem veszed magadhoz, addig a B-t nem fogja közölni veled. Sok ember panaszkodik, hogy még soha nem hallotta Isten hangját, hogy Isten még nem szólt hozzá. Mennyire jó lenne meghallani Isten hangját. És igen, kedvesem, de gyakorlod-e az, ami meg van írva? Mert az Isten szól hozzád ebben is. Amíg azt nem gyakoroljuk, addig miért mondja el a többit, hogyha azt sem gyakoroljuk? Ugye? Alapvető dolog. Zsidókhoz írt levélben maradunk, a 13. fejezet 15-ös versen. Olyan jó dolgunk van, hogy még lapoznunk sem kell. Remélem értékelitek. A 13. fejezet 15-ös verse. Annak okáért, ő általa, ez a Jézusunk, vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. Elolvasom nektek, hogy szól ez az angolban. Az angol King James fordítás szerint. Annak okáért, ő általa, vagyis Jézus által, vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor, megint ki kell hangsúlyozom, mindenkor. Mindenkor Isten elé, azaz az ő nevének hálát adó ajkaknak gyümölcsét. A vallást teszünk róla, és hálát adunk neki, az angol sokkal jobban kihangsúlyozza, hogy miről van szó. A hálát adó ajkaknak gyümölcsét kell mindenkor ő elé vinni. Szolgálatunk, és nézzük meg, hogy ez a szolgálatunk hogy kerül Isten elé, a főpapunk által. Van egy főpapunk erre. A Jézus Krisztusunk a főpapunk, és ő általa kerülnek a hálaadásaink Isten elé. És hogyha nem adunk hálákat, akkor a Jézus a főpapunk keze úgymond üres, és nem tud szolgálni az atyának, ha valamit nem ajánlottunk föl. Ez egy kimondhatatlanul fontos dolog. Ezek a hálaadások. Ez tényleg a szívünkből ott legyen. Atyám, hálát adok neked, és hogy ez a hála feltör a trón elé, a Jézus a főpapunk fogja, és ezekkel áldoz a mennyei atyának. Ez egy áldoz, főpapi tisztének egy része. És hogy mennyire elhanyagoljuk az életünkből sokan ezt, helytelenül tesszük. Helytelenül tesszük. Mert a hálaadásaink a Jézus Krisztusunk, a főpapunk által kerülnek Isten trónja elé. Ez a vers, amit az előbb olvastam, a Hózseás könyvéből ered, és ilyenkor jó megnézni, hogy melyik részt is idézik nekünk az Ószövetségből, mert onnan tudunk további világosságot venni magunkhoz esetleg, ha Isten megadja ezt a kegyelmet. Nézzük meg a Hózseás könyvében, hogy áll ott az eredeti ige, amit itt Pál apostol idéz. Hózseás könyve 14. fejezet és 2. verse. Mondja. Vigyetek veletek beszédeket, és térjetek vissza az Úrhoz. Mondjátok néki, védj el minden álnokságot, és fogadd el azt, ami jó, és ajkaink tulkaival áldozunk néked. Gyönyörű kép, ugye? Az ajkainkon nem a bakok és a tulkok vére által, ugye, ahogy mondja ez igen. Nem. Az ajkainknak a tulkaival, az ajkainknak a hálaadásaival, az ajkainknak a szavaival, az ajkainknak a megvallásaival, mindaz, ami az ajkunkon kijön, az legyen kedves Istennek, hogy tudjunk áldozni neki. Ajkaink tulkaival áldozunk néked. És ezt az áldozatot a főpapunk fogadja és mutatja be az atyának. Gyönyörű. Ezért az ajkaink csak az igét szólhatják. Az ajkaink tulkai csak akkor leszek kedvesek Istennek, hogyha az igével egy vonalban szólunk, és ez hálát adunk, és megcselekesszük az igét. Annak okáért szent atyám fiai, mennyei elhívás részesei, mondja az ige. Vagyis, hogy mennyei elhívásnak részesei vagyunk. Figyelmezzetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Vagyis ezeknek a alkaink tulkainak, az ajkaink háladásainak, az ajkaink megvallásainak, minden, ami az ajkunkból kijön, van egy apostolunk és főpapunk. A hitvallásunknak apostola és főpapja az Úr Jézus Krisztus. Aki hű ahhoz, aki őt rendelte. Vagyis ha te hű vagy a te szolgálatodhoz, akkor az Úr Jézus is hű lesz ahhoz, amire Isten őt rendelte. Biztos lehetsz benne, hogy megtermi az ajkai gyümölcsét. Biztos lehetsz benne. Könyörülés hű az atyafiakhoz. Egy ilyen főpapunk van. A bizodalmat és a reménységben való dicsekedés mindvégig szilárdan megtartsuk. Nekünk dolgunk van ezzel, hogy az a reménység, amit az ige ír, abban nekünk dicsekednünk kell. A hálaadásainkban is. Dicsekednünk kell. A mi reménységünk nem szégyenít meg minket. A Szent Szellem kijöntetett a szívünkben is. Általa az életünk dolgai, az ige, amit az Isten a számunkra elrendez, valóságba jön az életünkben. Nagyon-nagyon jól állunk az időben. Még egy nagyon pici időm van arra, hogy zsidókhoz írt levélre visszakanyarodjunk. És mindjárt hálát fogunk adni Istennek. Úgyhogy készüljetek arra, hogy szíveteket felkészítsétek erre. Ne csak egy ilyen üres formális háladás legyen. Mivel hű főpapunk van, mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, ragaszkodjunk a megvallásainkhoz. Mivel hű főpapunk van, ragaszkodjunk a megvallásainkhoz. 10. fejezetre menjünk, és 19-es verstől olvassuk ezt. Mivel azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit az az ő teste által, és mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a gonosz lelkismerettől, a vére való meghintés által, és testük meg van mosva tiszta vízzel, és ragaszkodjunk a reménység hitvallásához, tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. Vagyis a reménységeink, hitvallásai és a mi háladásaink, amelyekkel áldozunk, nagyon szorosan összefüggésben vannak, ezt is látnunk kell. Nagyon szolgálmasak vagyunk sokan a megvallásainkban, a hit megvallásainkban. Megvalljuk, hogy az Úr bölcsessége az én bölcsességem. Az ige szerint helyesen tesszük. De ettől még nem jött elő az a közösség, amire vágyunk. Amikor megtanuljuk összekötni a hálaadásainkat és a megvallásainkat, akkor sokkal jobban fog csörgedezni Istennek ez az olaja. Azt mondjuk, atyám, hálát adok neked az Úr Jézus Krisztus által, hogy megvan írva, és akkor tedd meg a megvallásodat, hogy az Úr Jézus bölcsessége az én bölcsességem. Mennyivel másabb lesz a légkör körülötted? Hát a megvallásaink, amelyek a mindennapjaink részét képezik, mert ebben igen szorgalmasak vagyunk, nagyon régről tanuljuk. Kapcsold össze a hálaadásokkal. Sokkal jobban fogod benne érezni, hogy részt vesz benne a mennyei atya, mert gyönyörködik, részt vesz benne az Úr Jézus, mert ő a főpapja mindennek, megvallásaidnak. Részt vesz benne a Szent Szellem, mert áradni fog. Szent Háromság minden tagja ott lesz, és egy gyönyörűség lesz a számodra is. Vagyis a hit megvallásainkat és a hálaadásainkat, mivel mind a kettő az ajkaink túlkainak része. Tanuljuk meg összekapcsolni. És gyakoroljuk ezt, mert igen-igen bőségesen hoz nekünk áldást. Beszédeket kell magunkkal vinni, amikor a főpapunk elé megyünk. Hálaadásokat, megvallásokat. Jeremiás könyvében mondja az Úr, még az Ószövetségnek a könyve az első fejezetben megkérdezi Isten a profétát, hogy mit látsz te, Jeremiás? És Jeremiás mondja, hogy én egy mandula veszőt látok. És Isten azt látja rá 2. versben, hogy bizony jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy megcselekedjem azt. És hogy miért mandula veszőt mutat neki Isten, és rögtön az igét hozza a második versben, amikor kimegyünk januárban Izraelben, mert sokat járunk egy évben, nagyon gyakran járunk. Amikor januárban kimegyünk, az első fa, ami virágzik, a legelső, ami virágba borul kint Izraelben, az a mandulafa. Tehát garantálhatod, garantálja neked Isten, és azért ez teljes garanciának lehetett, hogyha Isten igéjét veszed a szádra, és ezekkel a beszédekkel járulsz Isten elé, ezeket viszed elé a főpapod által, a legelső dolog, hogy megtermi a gyümölcsét az életedben. Mert olyan, mint a mandula vesző. Mit látál Jeremiás? Mandula vesző. Isten azt mondja, hogy gondom van az én igémre. Ugyan, hogy gondja van arra, hogy a mandula fa virágzik először, gondja van Istennek arra, hogy azok az ajkai túlkaimvel áldozol, azok valóságban jönnek az életedben, és legelsőnek megtermik a gyümölcsét. Nem térnek Istenhez üresen. Megtermik az ajkaink az Isten igének a gyümölcsét. Azáltal van egy főpapunk, van egy hatalmas mennyei atyánk. Hogy nem adjuk fel. Semmilyen ellentmondó körülmények látszatán nem adjuk fel. A hitharcunk az nem az ördöggel folyik, mert az ördögöt Jézus legyőzte, a sátán. Miért harcolnánk avval, aki meg lett semmisítve? Minden fegyvere el lett véve. Ki lett üresítve. Minden fegyverzetét elvette tőle Jézus. Hanem a hitharcunk azok az ellentmondó körülményeinkhez képest vannak. Amikor a körülményeink nem úgy mutatják, ahogy Isten igéje mondja, akkor azoknak az adott engedetlen peremfeltételeknek, körülményeknek kell neki feszíteni a hitünket, és azoknak kell engedelmeskedni. Mert nem a sátánnal harcunk, sátán az nem partner a számunkra. A hitharcban. Nem azt mondja Isten, hogy harcold meg a hit szép harcát a sátánnal. Szó nincs róla. Harcold meg a hit szép harcát, hogy minden körülményben Isten igéje érvényesüljön a számodra. Körülményeinknek feszítjük neki a hitünket. Annak a hegynek, és annak az akadálynak, és annak a hiánynak, és annak az engedetlen gyermeknek esetleg, ne adj Isten. Aki még nem engedelmeskedik az igének, ott feszítjük ki a hitünket. Az a hitharcunk. És ebben a hálaadás nagyon sokat segít nekünk. Hogy ebben a hitharcban nagy gyorsasággal lássunk áttöréseket. És nagy gyorsasággal lássuk Isten olaját, nagy gyorsasággal lássuk a megoldásokat. A hálaadás kimondhatatlanul fontos. Egy nagyon tanulságos részt engedjetek még meg nekem a Bibliából, ami igen gyakran idézett ige rész. És egy kis kiigazítás kell, hogy még jobban meglássuk, miről szólt Isten. A Márk evangéliumának a végén, az utolsó fejezetben, 16. fejezetben Jézus utolsó mondatai a tanítványokhoz, mielőtt felvitetik a mennybe. Megadja a rendeléseit, menjenek ki a világba, és az ő nevében jelek és csodák fogják követni őket. Milyen jelek követik őket. És az Úr azért, miután szólott valamelyikig, felvitették a mennybe, és ül az Istennek jobbjára. A mi főpapunk odafönt van. Azok pedig kimenvén, a tanítványai, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, mondja a fordításunk. De ha megnézzük a magyar kiadásokat, ahol a dőlbetűkkel jelölik azt, amikor a fordító teszi hozzá, hogy a mondatnak valami értelmet adjon, mert néha a fordítók érzik, hogy hiányzik valami a mondatból. És van, amikor a mondat előnyére jön a segítség, van, amikor pedig eltereli a lényegről a figyelmünket. A velük nincs benne az eredeti szövegben. Így hangzik a Jézus szent írása az eredetiben. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván és megerősítvén, vagyis egymás után jön, munkálván és megerősítvén az igét a jelek által. Mit mond ez nekünk? Nagyon ide tartozik. Az, hogy az Úr együtt munkál az igéjével, és megerősíti az igéjét. Az már csak egy másodrendű dolog, hogy velünk teszi, mert én szólom az igét. De mire tekint az Úr? Az Úr együtt munkálkodik az ő igéjével, mint főpap, kezébe veszi ezeket a megvallásaimat, az igei megvallásaimat, és együtt munkál ezekkel. Az igével nyugodtan tedd zárójelben velük őt, mert nincs ott az eredetiben. És óriási fontosságú, hogy másként jön elő a mondat. Az Úr együtt munkál az igéjével, és megerősíti az igét. Az igét. Vagyis a főpapunk, amikor a megvallásainkat a kezébe kapja, akkor tud dolgozni az ő hivatalában, ahol most van, a felment a mennybe és ült az Istennek jobbjára. És mi a teendője? Hogy az igét, amit a szívünkből és a szánkból fölárasztunk, azt megerősíti, és azzal együtt munkál. Az igével. Ezt írja ott az a vers. Az utolsó vers erről szól. Az Úr együtt munkál az igéjével. Ha a szádon van, és a háladásban van. És az Úr egyszer megintett engem, hogy szavak nélkül a Szent Szellem felhívta a figyelmemet, hogy nincs mivel dolgozzam. Nincs mivel együtt munkáljam. Szó szerint megintett engem. Egy szót nem hallottam, és mégis tudtam, hogy mit mond. Mert elhanyagoltam. Nem volt a számban, amivel az Úr tud dolgozni. Az ember hajlamos arra, hogy annyi dolga akad, és annyi mindent akar elvégezni, hogy erről a legfontosabbról elveti a figyelmét. És akkor az Úr nem tud velünk együtt munkálni, nem tudja munkálni az igét, nem tudja beteljesíteni az igét az életünkben. Szólt a Szent Szellem, hogy nincs mivel munkálkodjam. És meg kell neki köszönjem, és meg kellett fordítanom az életemben sok dolgot, hogy szorgalmasabb legyek az ige megvallásaiban, és nagyon komolyan veszem, az életemnek a legfontosabb részévé vált, hogy megtegyem a hálaadásaimat, és megtegyem a megvallásaimat, a főpapomnak legyen mivel munkálkodnia. Óriási jelentőségű dolog az életünkben. Ha megtanulunk a háladásokban szolgálmasak lenni, pálfordulást hoz az életünkben, foglaljuk össze. Pálfordulások, igazi pálfordulásokat hoz. És nincs más talán hátra, mint majd egy csoportos háladás, egy csoportos megvallás, de ahhoz kell mindannyiatok szíve, hogy tisztán lássuk a Jézusunkat, a félpapunkat, és a Jézusunk Úr voltát egy gondolatot a zárásként, engedjetek meg. Mert beszélünk arról, hogy Jézus a mi főpapunk, és beszélünk sokszor arról, hogy Jézus Krisztus hogy mutatja meg az Úr voltát az életünkben. Hogy ő az Úr, hogy ő aki uralkodik az életünk felett. Külön kell látni ezt a két szolgálatát. Mert amikor betegségről van szó, akkor Jézus az Úr a betegség felett. Amikor gyógyulásról van szó, akkor Jézus Krisztus a főpap a gyógyulásunk felett. És ezen Szejla, gondolkodjatok el. Amikor betegségről van szó, és ellen kell állnom, és meg kell dorgálnom, és fájdalmatról van szó, és rendellenességekről, az ördög bármely munkájáról, a halálról van szó, akkor Jézus az Úr azok felett. És hatalmam van felette. Az Jézus által, aki adta nekem a nevét. Jézus Úr ezek felett, az Úr kapcsolatát, az Úr voltát kell érvényesíteni az életemben. De amikor az üdvösségünkről van szó, az örök életünkről van szó, a gyarapodásunkról van szó, az örök élet dolgairól, az áldásokról van szó, vagy arról, hogy megbocsájt és megtisztít minket, akkor a főpapi szolgálatáról beszélünk. Akkor Jézushoz, mint főpaphoz fordulunk, és ő ezeknek a szolgálatoknak a főpapi az életünkben. Tehát nem csak arról van szó, hogy a keresztények a nagy vakvilágba teszik a megvallásaikat. Mert Jézus ugye mondta, hogy meg lesz néki, amit mondott, de ezt még egy átmeneti korszakban tanította a tanítványainak, hogy a szavaiknak milyen hatalma van. Nekünk ennél jóval többről van szó. Mert amit mi mondunk, abban mi áldozunk, a főpapunk kezébe kerül, a főpapunk áldozik vele az atyának, és a főpapunknak gondja van rá, hogy mindazokat beteljesítse az életünk, mert nem magunkban vagyunk a világban hagyva. Óriási szolgálatot tölt be Jézus, mint főpap az életünkben. És örökre rendelte Isten főpapnak. Örök főpapunk van ebben a világban és az elkövetkezendőben. Szolgálata van Jézusnak ezekben. Amikor a tizedünket szolgáljuk, akkor is a főpapi szolgálata jön elő. Amikor mi a tizeddel áldozunk, és a tizedünket az Úr elé visszük, akkor Jézus főpap Melkizédek rendje szerint. Mit tett Ábrahám és Melkizédek? Hogy volt? Ábrahám elvitte a tizedet Melkizédek elé, átadta, és Melkizédek, mit olvasunk a következő sorban? Megáldotta őt. Amikor mi visszük a tizedünket, akkor a főpapunk elé visszük, és a főpapunk azt fogadja, Istennek áldozik vele, és utána megáld minket. Ez Jézus főpapi szolgálata. És ezeket a szolgálatait Jézusnak a hála adásainkkal lehet tudatosítani magunkban. És lehet segíteni, hogy ezek a látható valóságban minél nagyobb mértékben és gyorsaságban előjöjjenek, hiszen ez a célja mindannyiunknak. És megköszönjük Istennek. Megköszönjük Istennek, hogy főpap az életünkben az Úr Jézus Krisztus. És van-e kedvetek hálát adni? Minden látható körülmény ellenére. Tudván a Jézus Úr voltát, és tudván a mi Jézus Krisztusunk főpapi szolgálatát ismervén. Van-e kedvünk hálát adni? Istennek van. Ha tényleg a szíveteken van a háladás, akkor meg foglak benneteket kérni, hogy szolgáljunk ezzel Istennek. Szolgáljunk ezzel Istennek és a Jézus Krisztusunknak, és a Jézus Krisztusunk pedig az Atyának. Hogy hálákat adjunk tiszta szívből, hogy legyenek a mi ajkaink beszédei kedvesek az ő számára. Hogy segítsen minket Isten abban, ezentúl csak olyan dolgok hagyják el a szánkat, amelyek néki kedvesek. Hogy gyönyörködhessen benne, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Írja ott a zsidó levélben, hogy ilyen áldozatokban az ő ajkainak hálát adó ajkak gyümölcsében gyönyörködik Isten. Akarunk-e gyönyörűséget szerezni Istennek? Vagy csak azt várjuk mindig tőle, hogy ő szaladjon a segítségünkre, meg ő szerezzen nekünk örömet, meg ő szerezzen nekünk ezt, meg azt. De ez egy kétoldalú dolog. És hogy elvettük a mi nekünk részünk ebben, és ki fogjuk igazítani az együttjárásunkat Istennel, és hatékonyabbak leszünk, mint valaha voltunk ezáltal. Hatékonyabbak leszünk, és nem feledkezünk el arról sem, hogy amikor hálákat adunk Istennek, akkor a Szent Szellem is a segítségünkre siet. Amikor nyelveken imádkozunk, a nyelvek imájának egy nagyon magas százalékos aránya hálaadás, mert Isten tudja, hogy ez milyen fontos. Nagyon sokat, nagyon sokszor, nagyon gyakran, amikor nyelveken szólunk, akkor hálákat adunk Istennek. Úgyhogy ha valakinek így van kedve, hogy nyelveken teszi, akkor azt is megteheti. Jó? A szívünket fel fogjuk emelni Istenhez. Elkezdünk hálát. És ami csak az eszünkbe jut, hogy mi az, amit meg kell köszönnünk Istennek, azt most fölemeljük hozzá. És a dicsérőinket meg megkérjük, hogy foglalják el helyüket, mert ebből utána egy gyönyörű dicséret is lesz. És megköszönjük Istennek, jó? Együtt egy szívvel, egy lélekkel, egy végtelen lágy szívvel megyünk Isten elé, jó? Hálás szívvel. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által. Mondjuk el, Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által. Miért elsőként? Hogy a te szerelmet kitöltetett az én szívembe. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által. Hogy újonnan szültél engem a Krisztusban. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által. Hogy a szent sebekben gyógyulást vettem. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által, hogy áldott vagyok minden utamon. Áldott vagyok kimentemben, és áldott vagyok bejöttemben. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által, hogy egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által, hogy az ellenségeim egy úton jönnek rám, és hét úton futnak meg előlem. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által, hogy több, mint győztes vagyok a Krisztusban. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által, hogy gyermekeim mind az Úr tanítványai lesznek. És még egy utolsót engedjetek meg. Atyám, hálákat adok neked a Jézus Krisztus által, hogy angyalok őrzik minden lépésemet. Hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. És lehetne sorolni ezeket, amikor hálákat adunk, és van hozzá a szívünkben olaj erre, akkor elővesszük a 23-as Zsoltárt, és minden sorát fölemeljük Istenhez hálaadáson például. Gyönyörű Zsoltár, Úr az én pásztorom, megköszönjük, hogy ő az én pásztorom, megköszönjük, hogy füves legelőkön nyugtat minket, hogy csendes vizeket szereget, és minden sorát Isten igének föl lehet emelni a szívünkből hálaadásban, és meg fog változni az életet.